beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Tóth István festőművésszel Tamás Falvi Anna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és itt van velünk a stúdióban Tóth István, aki festőművész. Ma az ő életútját fogjuk körbejárni, az ő művészetéről fogunk beszélni, illetve az égi kapcsolatairól. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntelek én is, és mindenkit üdvözlök szeretettel.
Gyerekkorod óta festesz és rajzolsz képeket, azóta már több kiállításod volt, és gyógyító spirituális festményeket 15 éves korod óta festesz. Emlékszel arra, amikor először volt ecset a kezedbe, hogy ezt kiadta oda neked, vagy a lelked, a belső vezéred motivált erre?
Igen, természetesen. Hát igazából nekem az egész életem ezen a vonalon indult el. Lehet úgy mondani hétköznapian, vagy közértetően, hogy vele született tehetség adottsággal jöttem, ami már egyébként a 15 éves korom előtt már megnyilvánult. 6-7 éves koromban, általános iskola első osztálya körül elindult ez a vonal nálam. Nem is tudtam hova tenni, illetve a tanáraim sem, a művész tanárok sem tudták hova tenni, hogy ezt milyen indítatásból kezdtem el. Egy teljesen más szemléletmódot, egy teljesen komolyabb stílussal rendelkeztem abban az időben is már, ami furcsa volt mindenkinek, ami később egyébként majd átment teljesen a spiritualitás vonalára, amit ugye te is megemlítettél, de effektív a kezdésnél a életem grafikai és festészeti kiinduló pontjai, azok elvonatkoztatva absztrakt, elvont, teljesen más dimenziós festmények, illetve rajzok voltak. Érdekességként olyan dolgok is megnyilvánultak az én tevékenységembe, hogy nagyobb méreteket festettem, nagyobb méretekben rajzoltam, mint egy akkori gyermek, aki még rajzórán éppen, hogy szereti megrajzolni a kockát, meg a virágot, amit elé raknak, hanem hogy teljesen más témák foglalkoztattak már. Így később rájöttem arra, mint effektív spiritualitás témában festenék azelőtt. Ez egy olyan vonal, ami tud segíteni az embereknek, és nem tudom, ezt nem mondta nekem senki, ezt igazából magamban éreztem. A hitem, a Jézus, illetve Teremtő Atya Istenne való kapcsolatom, az nagyon-nagyon erős volt már régen is. Abban az időben én még ugye gyerekként nem ismertem, vagy nem tudtam a angyalokról, csak ilyen megemlítésként. Nagypapám például a Bibliát olvasta, nagyon sokat beszélgettünk róla, és egy olyan fajta alapokat kaptam ilyen szempontból, például nagyszüleimtől, akik református vallással voltak, hogy egyszerűen belém ivódott az, ami alapból is benne volt, és ők csak erősítették, majd pedig ez a kettő kapcsolódott abban, hogy akkor én spirituális, effektív gyógyító festményeket, segítő festményeket is készítek.
A nagyszüleidet említetted, akik talán így úgymond külső fáklyák, vagy külső jelzőlámpák voltak az életedben, ők nyitották meg a te belső fényedet, ők mint tükröt tartva neked, megláttad bennük a te utadat, hogy neked is a szellemi irányba kell elindulnod, és nem mondjuk bár az anyaggal dolgozol, a vászorra festesz, és ecsetet használsz a kezedbe, de mégis egy magasabb rendű világot próbálsz megjeleníteni. Úgymond csatorna vagy, és segíted ma az embereket. Volt olyan pont az utadon, amikor úgy érezted, hogy nem jó az, amit csinálsz, vagy amikor valami elbizonytalanított?
Ezen az úton a hit kérdéseit nagyon erős az én életemben, mert mind a művészetnek, illetve az alkotói tevékenységemnek a kialakulása, amiben most is vagyok, és ugye folyamatosan fejlődünk, ehhez egy nagyon erős hittel teli energiát, hittel teli hozzáállásomra volt szükség, már a kezdetektől kezdve. Ez abban nyilvánult meg a legelején, hogy nekem az én családom, én vidékről származom egyébként, egy nagyon erős materiális szemléletmóddal, neveléssel, egy teljesen más vonulatot adtak át nekem, mind a édesapám, édesanyám, és ebből nekem valahol ki kellett törnöm, mert ugye vannak bizonyos elvárások a szülők által, hogy a gyermekük az legyen ez a szakmabeli személy, amelyből mai fizikai világban mondjuk meg is tud élni az ő szemszögükből nézve, és ugye nekem ebből ki kellett törnöm, hogy én nem ezt szeretném, hanem teljesen csak a spirituális illetve a művészeti tevékenységet. Ezt azért mondom így, hogy spirituális és utána a művészeti tevékenységet, mert nekem szorosan egyben függ, és nem gondolom azt, hogy ez külön lenne a kettő, mert mindenféleképpen egy szellemi, egy magasabb, egy égi minőséggel kapcsolatos, mint ahogy te is mondtad, csatornaként szolgálunk, mint művészek. Ezzel a tevékenységgel adjuk át igazából azt az energiát, azt az impulzusokat, amit a hétköznapi világban egy átlagos, idézőjebb átlagos ember nem tudna velük kapcsolódni. És ilyen szempontból nekem ez volt az első ilyen élményem, hogy a hitemre nagyon nagy szükség volt, ebből a szemléletből levágva magam. Ezután egyébként elindult egy olyan része az életemnek, hogy ugye fizikálisan is megmutatkozott az, hogy én valóban ebben vagyok jó. Visszajelzéseket kaptak a szüleim, visszajelzéseket kaptam versenyekre, ösztöndíjakat kaptam, nemzetközi művésztelepek, kiállítások, amik így egészen végig jelen voltak az életemben a mai napig. Ekközben alakult ki teljesen a téma, nagyon sokan ugye meg is tekinthetnek, az angyalok, Jézus Krisztus és hasonló festmények, amiket ma már így festek.
Akkor tulajdonképpen a te küldetésed vagy hivatásod az, hogy átszellemítsd az anyagot, hogy belevidd a isteni eszenciát, azt a szépséget, jóságot és igazságot, ami ő benne van az anyagi világban, ami hát sokszor a hétköznapok sarában el tud homályba tud vészni, és el tud fedődni, de te a művészeteddel az embereknek ki szeretnéd tárni ezt az ablakot, és utat mutatni az ég felé, fölfelé. Említetted, hogy a szüleid igazán nem voltak erre nyitottak, tehát hogy inkább a materiális gondolkodás, az anyagelvű gondolkodás volt rájuk jellemző. Volt esetleg ebből némi nézeteltérés, illetve hogyan tudtad ezt te megoldani? Hogyan tudtad azt mondani a szüleid, hogy de én a lelkemre hallgatok, és a lélekből szeretnék élni, és mondjuk nem akarok elmenni egy olyan egyetemre, vagy egy olyan iskolába, ami biztos megélhetést ad, mert biztos a szüleid csak jót akartak, hogy talaj legyen a lábad alatt, de te a művészetben úgy érezted, hogy a művészet a küldetésed.
Nagyon-nagyon tényleg a hit volt, ami megtartott, és azután is az életemben. Ezt én nem is tudtam őket meggyőzni, főleg itt az édesanyámról van szó, nem is tudtam meggyőzni őket arról, hogy nekem valóban ez az utam, inkább csak az én energiám, azok a fajta energiák, amikkel én kapcsolódtam a égiekhez, az tartott meg úgy, és azáltal építették előttem az utat, amit mondtam is, hogy kaptam lehetőségeket, amivel már effektív, x idő után, x év után nem tudtak mit kezdeni az én szüleim. Egyszerűen egy tényszerű volt, hogy ez a gyerek erre született, ennek a gyereknek ez a dolga, és ezt kell csinálnia. Mert ugye mellette én zenéltem is egyébként. Én a szellemi vonalat vittem a egész születésemtől kezdve, írás, versek, illetve ugye a festészet, és ebből volt egy rész, amiben választanom kellett, hogy akkor melyik is, de ez volt a legerősebb vonal, amit nagyon is így gondolok mai napig.
Említetted, hogy vidéken születtél, pontosan hol nőttél fel?
Én Nyírbátorban születtem, nagy református egyházközösség van, ezáltal is hoztam egyfajta ilyen minőséget, hogy a hittel elég korán lett kapcsolatom.
Emlékszel azokra a gyermekévekre, amikor még nem alkottál, de valami meginspirált, valami megihletett, akár az, hogy a nagyszüleiddel jártatok a közösségbe, vagy akár a természet, honnan gyűjtöd az ihletet?
Az ihletet igazából nekem vannak mai napig ugye a festmények, azok nem csak úgy fogalmaznék, hogy ihlet által születnek, hanem kapcsolatban vagyok angyalokkal, égi vezetőkkel, Jézus Krisztus is volt, hogy többször megjelenik nekem álmomban is, és nagyon sok mindent, üzenetet ad át, amit a festményekbe átadok az emberek mindenkinek, minden egyes személynek, aki tőlem festményt vásárol, egyfajta olyan személyes segítség, ami az életében egy elakadás, vagy egy gyógyulási energiára van szüksége. Egy ilyen fajta minőségbe kezdődött ez nálam. Illetve ami nagyon fontos, ugye szerintem általánosan is a természet közelsége, ami világéletemben nagyon jelentős volt az életemben, az erdő, rétek, a fák, a madarak, az állatvilág, ez nagyon helyére tett, illetve pihentető a számomra.
Emlékszel arra, amikor először tapasztaltad mondjuk az angyalok jelenlétét, vagy amikor először jelent meg Jézus álmodban?
Igen, erre emlékszem. Nekem ez körülbelül egy olyan 7 éves korom környékén kezdődött, ez a folyamat. Nagyon intenzív, úgy fogalmaznék, hogy negatív gondolataim voltak, amit nem tudtam hová tenni, de annyit tudtam, hogy imádkoznom kell. Kérnem kell Jézus, kérnem kell az atyát, hogy segítsen megerősödnöm ebből, illetve megtisztulnom ebből. Onnantól kezdve egy nagyon mély lelki béke és lelki nyugalom kezdte az életembe a kezdetét, és ez volt az első talán, amit így meg tudnék említeni, ami később ugye a folyamat által folyamatos lett, bizonyos idők közönként, ahogy mondtam is, kapok kapok információkat, üzeneteket a jelen időszakról, illetve a jövőről is.
És ezek általában gondolatok formájában jelentkeznek ezek az üzenetek, vagy akár festményeket, képeket látsz meg inkább magad előtt?
Ez változó, azt mondanám, hogy általánosan érzékelem ezeket az üzeneteket. Amikor az embernek én szerintem az a tapasztalatom, hogy arra van szüksége, hogy képet lásson, vagy éppen halljon egy üzenetet, vagy éppen lásson egy üzenetet, vagy éppen álmába kapja, vagy nem álmába, csak éber állapotban jelenik meg előtte valamilyen fajta segítő, vagy bárki, aki az égiekhez kapcsolódik, akkor azt ők nagyon jól tudják, hogy pontosan arra van szüksége az adott személynek, hogy olyan minőségben kapja meg azt a információt, ahogyan.
Minden élethelyzetre tudsz egy-egy képet készíteni, akár blokkok felszabadítására, szerelem találására, lélekkapcsolatokra, bőségteremtésére, védelmezésre, a nőiesség erősítésre, családfa tisztításokra, a nőiesség férfiasság kiegyenlítésére és a belső gyermek gyógyítására is. Ezek a területek így hogyan különültek el így az életedben, vagy a művészetben ez hogyan tud különböző tereket kapni?
Ugye hát én mellette segítői munkát is végzek, magyarul gyógyítással is foglalkozom, és a képek ide kapcsolódnak be. Én egy olyan küldetést érzek magamban, egy olyan feladatot érzek magamban gyerekkorom óta, amivel az embereket segítem. Az embereknek irányt mutatok, az embereknek vissza szeretném adni azt a hitet, ami a legfontosabb, ami alap kellene, hogy legyen a mai világban, illetve bármelyik korszakban az idők folyamán, de az emberiség jelenleg egyre jobban elvesztette ezt. És én, amit kérdeztél, hogy én amikben segítek, illetve amilyen témákat festek például a képeimre, azok mind saját tapasztalataim által megélt sérülések, blokkoknak a gyógyítására vonatkozik. Mivel én megéltem ezeket, ez emiatt tudok segíteni másoknak, és emiatt vannak meg ezek a témák az én fejembe, és emiatt kapom ezeket az üzeneteket, hogy pontosan kinek mire van szükség, és hogyan.
Említetted, hogy már egész fiatalan elkezdtek téged kiállításokra hívni, vagy hogy még a szüleid ugye ebből látták meg azt, hogy tényleg neked a lelki úton kell járnod. Amikor különböző kiállításokra viszed el a festményeidet, és az emberekhez eljutnak a műveid, akkor az milyen élményt jelent neked? Mesélj erről egy kicsit.
Általánosan már csak az is egy nagyon nagy élmény a számomra, hogy például a közösségi médiában, ugye a Facebookon ott van egy a Tóth István képei közösségem, és oda is feltöltöm a festményeimet. Ez is mondhatni egyfajta kiállítás, de hogyha személyes kiállításról, illetve előadásról beszélek, amit ugyancsak szoktam tartani a saját tapasztalataimból, az nekem igazából, nem is tudom, szavakkal nem tudom leírni, hogy milyen az, amikor egy embernek úgy tudnak segíteni ezek a festmények, és olyan visszajelzést kapok, és lehet, hogy éppen nem is az ő személyes képe, csak általánosan látja azt a festményt a kiállításon, vagy bárhol nálam például a műteremben, ahol festek, hogy olyan energiákat, olyan élményeket indít el a másik félbe, aki ugye megtekinti, ami egyszerűen néha döbbenet, és még a számomra is érdekes, hogy mi minden tud elindulni az ember életében egy-egy kép által.
És az első kiállításodon milyen képek voltak látható? Hol volt ez? Hogyan kell
elképzelni? Az első kiállításom azért a gyerekkorra vetőlegesen mondanám, mert nem a saját kiállítás volt igaz, de ugye én, amikor gyerekkoromban, amit említettem is, elkezdtem a grafikát, a festészetet, valahol olyan témák jöttek, hogy sorozatokat csináltam, például linómeszeteket csináltam 10-12 évesen, ami nem egy megszokott a akkori gyerekek körében, hogy én bekerültem egy ilyen alapfokú művészeti iskolába, ott Nyírbátorba, aminek nagyon sokat köszönhetek, nagyon jó irányba indultam el azon, és abból a gyermek, mondhatni szakkörből, kiemeltek, és azt mondták, hogy járjak a felnőttek közé, ami már hétvégén volt, mert ugye a hétköznap tartották a gyerek szakkör részét, és hétköznap volt a művész telepi szak része, és oda raktak be, mert hogy én oda nekem ott kell, hogy legyek, onnan fogok még több inspirációt kapni, és valahol nekem az a megfelelő szint. Ennek a művésztelepi résznek volt egy nagy kiállítása, ez volt az első kiállításom, amiben, ahogy mondtam is, ilyen nonfiguratív, leredukált, néhány színe leredukált portréim is voltak, például gipszfej tanulmányok, virágcsendéletek, napraforgó virág, emlékszem, hogy ez volt talán a legelső, amik még mai napig is megvannak, azt hozzáteszem. Ugye ekkor még nem vászorra készültek a képek, hanem vastagabb akvarell papírok és hasonlókra alkottam, de hogy ez volt az első élményem, amire emlékszem.
Említetted, hogy zenéltél is, hogy tanultál valamilyen hangszeren. Mi volt ez, és ez milyen élményt adott neked?
Hát nekem a zene az nagyon fontos a mai napig is. Trombitát tanultam 12 évig, azután pedig szaxofonoztam is, szaxofont is tanultam, ez a Nyírbátori Zeneiskolába ment végbe. Majd pedig később úgy elindultam többfajta irányba, de ez már csak ilyen hobbiszerűen citerát vettem, ilyen kézi dolgokat vettem, valahogy a zene az mindig is megmaradt, és mai napig is ott van az életemben.
A zene ki tudja valamiképpen egészíteni a festészetet, hogy a művészet különböző ágai tudnak együtt alkotni egy egészet, mint a falom koronája, így ez megvan benned, hogy szükséges mindahhoz, hogy teljes legyél szellemileg?
Jelenleg a zene kicsit azért háttérbe szorult, teljesen a festészet, illetve a spirituális, a lélek munka indult el az én életembe, körülbelül 5-6 évvel ezelőtt, átvette teljesen az első helyet. A zene inkább csak mint alkotás közbeni inspiráció, illetve meditatív zenéket hallgatok jelenleg nagyon sokat, ami ugye még közelebb tud segíteni az égiekhez, az angyali világhoz.
Az írás, az mikor jön? Honnan kapsz tollat? Van, hogy festés közben van, hogy kint az utcán jönnek gondolatok, vagy ezt te le tudod irányítani, és hogyha leülsz mondjuk a billentyűzet elé, akkor tudsz írni, vagy ez nem ennyire meghatározott?
Az írás az teljesen kötetlen, mint ahogy a rajzolás is, a rajz is. Egyetemista koromban például a rajznál is, illetve az írásnál is már úgy alakult ki ez a dolog, hogy például a buszon is volt nálam jegyzetfüzet, és abban nem csak írtam gondolatokat, feljegyzéseket, verseket, hanem ugye rajzoltam is bármit, ami jött egy-egy emberről, aki ott volt, bármilyen fantázia dolgokat. Ez én úgy gondolom, hogy én inkább úgy mondanám, hogy alkotás. Az alkotás az nekem egy tőről fakad. És itt, hogyha valaki megtalálja magába azt az energiát, azt a rezgés, azt a minőséget, eljut odáig az útján, akkor én azt tapasztalom, hogy bármibe belefog, onnantól kezdve azt a minőséget át tudja adni. És az időtől, kortól, nemtől, helyzettől, mindentől független, teljes mértékben én ezt gondolom, és ezt érzem az én életemben, hogy megnyílik egyfajta csatorna, mint a festésnél, és akkor csak jön, amit érzek, és amire szükség van, hogy azt leírjam. Általában egyébként nem billentyűzeten szoktam, hanem kézírással, valahogy az írásnak egy erős energiája van.
Igen, számos példaértékű életutat bejárt művész is beszámol arról, hogy az ő dolga az életbe, illetve nem csak az övé, hanem minden ember dolga az életben az, hogy alkosson, és az, hogy a teremtővel együttműködjön, hiszen Isten is állandóan teremt. Már hogyha csak a tudomány alaptételét megvizsgáljuk, a fizikát, az is kimondja, hogy az univerzum állandóan tágul. Hát, hogyha Isten az ok, és ő belőle lett minden, akkor ő csinálja ezt a tágulást, és ő teremt állandóan, és mi bennünk is, mint a képmására alkotott lények, tehát ő a lelkét, ahogy bele lehet, ahogy az ő ószövetség írja, akkor nekünk is ez kell, hogy a feladatunk legyen, hogy alkossunk, és a jót gyarapítsuk itt a világban. Kézírás szerepét örülök, hogy kiemelted, mert ez hozzám is közel áll, hogy tényleg fontos az, hogy így tud igazából a természetes emberi mozdulat megnyilvánulni rajtunk keresztül. Egyébként most is elhoztál ide kézírással a bibliai idézetet, amit választottál, ezt felolvasod, kérlek?
Persze. Ez a János 3:12. Ha földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyekről szólok néktek? Ezt azért hoztam, ezt az idézetet, mert ezt úgy gondolom, hogy teljesen az én utammal azonos, és ez a hitvallásom, hogy a hitre nagyon nagy szükség van, és az embereknek igazából a gyógyulásukat, illetve a föld gyógyulását, az, hogy egy jobb irányba tudunk valóban menni, az a hit és a szereteten alapszik. Visszatérve, amit mondtál, hogy ugye az embereknek, hogyha az, amit nem látnak, illetve vagy az, amit látnak, és abban nem hisznek, akkor hogyan kérhetnénk azt nagyon sok esetben, amikor még nem tartott az emberiségnek nagy százaléka, hogy higgyen abban, amit nem lát. És ugye ideig el kell jutni. Az embereknek ez egy folyamat, mindenkinek egy folyamat, mindenki úton van. Én úgy fogalmaznék, hogy van egy hosszú sáv, és ezen a sávon halad mindenki a földön, és ebben nincsen különbség az emberek között, akik haladnak ezen a sávon, hanem valaki előrébb tart, valaki hátrébb tart. És itt az a feladat, hogy aki előrébb tart, az visszanyújtsa a kezét, és nem hatalom és ego és önös érdekből adódóan hátsó szándékból segítsen, ami a mai manapság sajnos ugye eléggé jelentős, hanem hogy az ő megélése is szeretet rezgése által segítsen nekik, a többieknek, akik segítők, vagy akik segítséget kérnek tőle. vagy akik keresik az utat. És én erre azt is mondanám, hogy minden szinten a művészek, mindenki lehet művész. Én úgy fogalmaznék, nekem van egy ilyen gondolatom erre, hogy mindenki művész, csak az a fontos, hogy a szeretet rezgésének művészével kell válni az embereknek.
Te az életet egy folyamatnak tartod, és egy olyan sávnak, ahol minden ember máshol tart, a láthatatlan világnak, Isten birodalmának a megismerését, azt mindenki más szögből látja, vagy más hol áll a sorban, de mindenki ugyanazon a sávon halad, és hogy mindenki művész. Erről mesélj még egy kicsit, hogy miért fontos az, hogy alkossunk, hogy mindenki, nem mindenkinek kell festőnek vagy írónak lennie, de hogy a gyakorlatias dolgokban is hogyan lehetünk művészek.
Így igaz, ahogy mondtad, én is ezt gondolom, hogy nem kell mindenkinek művésznek lenni, nem kell mindenkinek effektív, például, hogyha a spiritualitást nézzük, gyógyítói munkáját végezni, hanem maga az a fény, ami mindenkiben benne van, ugye a teremtő atya fénye, amiből teremtődtünk, annak kell megtalálni a kulcsát, önmagunk kulcsát, hogy ha megtaláljuk önmagunk kulcsát, akkor ez a fény ki tud szakadni belőlünk, meg tud nyilvánulni, tudunk segíteni másoknak. És hogyha a fény, a szeretet, a hit bennünk rezeg, és mi valóban hitelesen, nem csak felszínesen, illetve valami vagy valaki által felvett sablonok, sémák miatt mutatják az emberek azt, hogy ők igenis szeretetben élnek, hanem valóban azok, akkor azt meg fogják érezni mások. És ha megérzik mások, akkor ezek az emberek a közvetlen környezetükben is tudnak segíteni, közvetlen környezetükre is tudnak hatással lenni olyan szempontból, hogy egy jó rezgést képviselnek, és mások is elkezdik akár tudat alatt is felvenni ezt a minőséget, és így tudna igazából egy jobb irányba haladni az emberek, az emberiség.
Az a keresztény köszöntés jutott eszembe, hogy erős vár a mi Istenünk, hogy tényleg az ő ereje az, ami megtart minket, hogy ő egy hatalmas nagy erő, és hogyha belőle merítünk, akkor tényleg olyan, mint egy vár, hogy egy várrá tesz minket, ami szilárdan megtart, és írásaidban gyakran írsz arról, vagy megjelenik az a gondolat, hogy nem a hatalmi önös harcoknak kell megnyilvánulnia a világban. Tehát nem a széthúzást kell gyakorolni, hanem az egységet, az egység létrehozása a cél. Ezt a gondolatot hogyan tudod folytatni, vagy te hogyan látod ennek a kivitelezését?
Hát én igazából az egységet vehetjük úgy, hogy Magyarországon vagy a Földön. Ugye itt én egységként kezelek mindenkit, szóval én azt gondolom, hogy ítéletmentesen kell élni. Ítélkezésmentesen ember egymással kapcsolatban sosem ítélkezhetne. Én azt gondolom, hogy véleménye lehet csak bizonyos dolgokról, egyik személynek a olyan véleményekről, olyan információkról, olyan témákról, amiket megosztanak vele. De hogyha az nem helyén való, akkor arról lehet véleménye, de ítélkezni nem ítélkezhet senkiről. És amíg itt tartunk, hogy ezek az alap emberi dolgok, tulajdonságok nincsenek meg az emberekbe sajnos, és kiveszett belőlük az évek alatt, addig nagyon nehéz azt mondani, hogy itt nagyobb léptékű, rohamosan gyorsabb változás indulhat be a Földön, de a kérdésedre a válaszom az, hogy mindig ide lyukadok ki, és amit mondtál is, ugye, hogy erős vár a mi Istenünk, hogy igenis a hit az, ami meg tud tartani, és az emberekből ez kiveszett. Az emberek nem hisznek önmagukba, ezáltal, hogy önmagukban sem hisznek, ugye nagyon sokan a teremtőbe sem tudnak úgy hinni. És ez a kettő szorosan összekapcsolódik, ahogy mondtam is, hogy mindenki fényből teremtetett, ezáltal ugye Isten része. És hogyha erre nem lesz tudatos, vagy erre valahol nem nyílik meg az a kapu, amit mondtam is, hogy meg kell találni a kulcsot önmagunkhoz mindenkinek, mert sok kicsiből, és igenis egy fecske is csinál nyarat, és hogyha sok kicsiből adódik majd össze az a nagy egész, ami egy egység tudna lenni, ami egységként indult egyébként, a teremtés kezdetén, ugyanahogy a emberiség megjelent, akkor még egy egységben éltek, egy szeretetrezgésben az emberek, de ez az idők folyamán sajnos ezt elvették tőlünk, és most ennek van itt az ideje, hogy ha most nem cselekszünk, akkor, és ez nem közhelyesen szólva, de ez egy tény, akkor eléggé úgy néz ki, hogy az idők vége felé tartunk, ahogy például a Bibliában is, vagy számtalan írásban, más nemzetségek szentírásaiban is benne van.
Ahogy ez elhangzik, hogy fény vagyunk, ez ugye Jézus is, Krisztus is ezt mondta magáról, hogy ő a világ világossága, és hogy mi neki a testvérei és barátai vagyunk, és ez nagyon fontos kiemelni, hogy ez, aki számára ez még misztikusan hangzik, vagy elképzelhetetlennek, annak sem kell ezt elhinnie, vagy hogyha nem tud hitet meríteni magából, már erre igazából a tudomány is tud bizonyítékokkal szolgálni, hogy csillagporból áll még az anyagi testnek is bizonyos része, és hogy ezek a különböző területek már összeérnek egymással, hogy ez az egység valahol, valamikor így is meg tud nyilvánulni, remélhetőleg már a közeljövőben, és még az alkotásról beszélgessünk egy kicsit, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy te leülsz, és akkor látod magad előtt a vászon, hogy mit szeretnél megfesteni, vagy már van előtte egy koncepciót, hogy most ezt és ezt, vagy a művészet során, a folyamatban alakul ki a végső kép. Mesélj erről.
Hát ennek több változata van. Az egyik például, ami a leggyakoribb, hogy egyfajta látomásszerűen tapasztalok egy olyan energiát, ami sok esetben képet is hoz magával, amit lehet, hogy egy évvel ezelőtt láttam, de valahol rögzít a tudatom, a lelkem, és azt valamikor elővesz, és azt érzi, hogy na most akkor erre van szükség, na most akkor ezt fessem. És ugye nyilván erre kapok még megerősítéseket, angyali sugallatokat, stb., ami által ez a kép létrejön, illetve ami nagyon fontos, hogyha nem például egy különálló kiállításra készülnek a képek, hanem így személyesen valakiknek, akik megkeresnek, nekik készítek festményt, akkor az ő személyes energiájukra hangolódva érzem azt, hogy milyen rezgéseket képviselnek, milyen adott helyzetben vannak, milyen problémáik vannak, vagy amit meg szeretnének oldani, és erre készülnek ezek a képek, és egyszerűen, amit ugye említettünk a legelején, hogy egyfajta égi csatornából kapja az ember kapom az információt, és azáltal készülnek ezek a képek.
Most egy bibliai rész jutott eszembe, bár nem az én feladatom az, hogy igét hozzak, de hogy ahogy elmesélted azt, hogy te amikor mondjuk felkérésre alkotsz, tehát ugye készítesz személyre szabott festményeket is, amik esetleg visszajelzések alapján gyógyító erővel is bírnak, tehát az embernek a lelkét úgy fel tudják deríteni, úgy ki tudják színezni. Akkor Pál apostol is hasonlóan gondolkodott erről, bár ő ugye a tanítás kapcsán, hogy a első Korintus levélben írja azt, hogy mert én bár mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. És akkor itt sorolja, hogy a zsidóknak olyan lett, mint a zsidó, a törvény alatt lévőknek, mint a törvény alatt lévő, a törvény nélkülieknek, mint a törvény nélkülieknek nélő, az erőtlenek, mint az erőtleneknek, mint az erőtlennél lévő. És akkor végül azzal zárja, hogy mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy abban én is részes társ legyek. Tehát, hogy minthogyha te is így gondolkodnál, hogy Krisztusért teszed, az örömhírért teszed azt, hogy felveszed az ő gondolatvilágát, vagy úgy bele tudsz merülni egy művészembernek, erre van affinitása, hogy ráérezzen arra, hogy a másik kicsoda pontosan, vagy hogy min megy át belülről, mint egy lelki szolgálatot, lelkész vagy pszichológus, és akkor te amikor alkotsz, akkor neked akár, hogyha egy gonddal küzd mondjuk a vendéged, akit meghívtál, vagy akinek a képét fested, akkor hogy tudsz ebből utána kilépni? Tehát, hogy nem ragad rád az a fájdalom, vagy az a kétség, amit ő visel?
Hát ez nem ragad rám, mert én úgy gondolom, hogy aki egy ilyenfajta tevékenységet folytat, főleg, hogyha nem csak magát képeket fest, hogy általánosan, hanem másokkal is foglalkozik a képek által, és egy segítői feladata is benne van ebbe, összekapcsolva a festménnyel, akkor el kell jutni egy olyan szintre, hogy rád a külvilág, az alkotóra a külvilág ne legyen hatással, és ne szívja be magába azokat a fajta sérüléseket, vagy azokat a fajta gondolatokat, mert akkor igazából meg lehetne zavarodni ebbe a tevékenységbe, hogyha mindenféle impulzus, ami tőlünk független, az minket befolyásolna, akkor nem tudna működni ez a fajta égi csatorna, amiből én készítem ezeket a képeket, mert ugye mindenki más személyiség, más tulajdonságokkal, más rezgéseken, más családból, más problémákkal van, és ugye ezektől teljesen függetlenítenie kell magát az embernek, az én esetemben, mert ez így tud csak működni.
És kik azok, akik leggyakrabban felkeresnek, illetve milyen problémákkal jönnek főleg hozzád?
Hát ez nagyon változó, és hát általában ugye azok, akik már, amit mondtam is a beszélgetés során, hogy eljutottak egy olyan szintre, amikor már nyitottabbak arra, amikor keresik a valódiságát az életnek, akkor keresik a mélyebb üzenetét annak, hogy miért is vannak itt, illetve mi volt, mi a jelen, és mi lesz ezután. És ez érthető a fizikai síkra is, meg érthető majd a haláluk eltávozások utáni időszakra is. Amikor már valóban egy mélyebb információt keresnek, és hát arra kérdésedre válaszolva, hogy milyen problémával, vagy milyen esetekkel, hát ez nagyon-nagyon változó, de általában ugye ami a jelenben is a párkapcsolat, ami nagyon-nagyon fontos, és mindenkinek a boldogsághoz, illetve a bőséghez az egyik legfontosabb az életében, hogy ez létrejöhessen, vagy ha van is párkapcsolata, akkor az ne olyan legyen, mint amilyen, mert sajnos a mai világban ugye a hitevesztettségből az emberek hamar kicsúszik a kezükből a gyeplő, a kapcsolatok, és idő nap előtt én azt tapasztalom, hogy eldobják maguktól akár egy házasságot, egy párkapcsolatot, és nem azon vannak, mint ami régebben volt, hogy na akkor megoldjuk, és próbálunk megoldást keresni, hanem már természetesen válik szinte az, hogy megcsalások, és sajnos nagyon sok minden, és gyerekek sínylik meg ezt, ami ugye a legeslegrosszabb, én mindig a gyerekeket nézem elsősorban, hogy nekik ők a legsérülékenyebbek. Általában ez a téma az, ami a legjobban, a párkapcsolati, illetve még ami a megélhetés szempontjából, a bőség szempontjából szoktak keresni engem nagyon sokszor, hogy jobb legyen az anyagi helyzetük, vagy jobban működjön a munkájuk, vagy egy olyan munkát végezhessenek, megtalálják azt az életfeladatot például, amit ők keresnek az életükbe, mert ugye a kiteljesedéshez azért nagyon fontos ezeket az alapdolgokat valahogyan helyre tenni, és magunkban kell helyre raknunk magunkat, a sérüléseket és a hozott mintákat ahhoz, hogy utána az életünk ki tudjon teljesedni minden területen.
Talán a világnak is az új formába öntése, vagy így a nemesítése, ami ugye a feladatunk most, hogy így a külvilágnak, vagy ezt a kirakatnak a csomagolását, hogy lebontsuk, amit te is a művészeteddel le tudsz bontani, mert egy magasabb rendű szépséget és színvilágot mutatsz be, ez így a feladatunk, és talán ennek a döntője az, hogy megvalósul-e a kapcsolatok kezében van, és a kapcsolatokon múlik, akár a párkapcsolatokban, akár az emberi kapcsolatokban, hogy hogyan viszonyulunk egymással, hogy tudjuk-e a szeretetet működtetni. És erről beszéljünk még egy kicsit a kapcsolatokról, hogy ez milyen nagy szerepe van a világban most, a jelenkorunkban ennek, szerinted?
Mármint bármilyen kapcsolatra érted?
Igen, hogy a kapcsolatok miért fontosak. De aztán rátérhetünk a párkapcsolatokra is.
Hát a kapcsolatok én szerintem azért is nagyon fontosak. Ugye kapcsolatokból állunk. Egy ember nem tud töltekezni, nem tud, nem tud igazából a helyén lenni akkor, hogyha ő teljesen kapcsolatmentes az életébe. A kapcsolatokból és olyan emberektől, akikkel valóban van egyfajta érzelmi szál, egy szeretet, egy kötődés, egy mélyebb üzenete két ember között, az egyszerűen egy töltés. És manapság ugye az emberek felszínes kapcsolatban vannak, ami ahhoz vezetett, hogy türelmetlenül, ahogy mondtam is, eldobják maguktól a kapcsolatokat, és nehezebben alakítanak ki kapcsolatot is. És a családi egységnek a megbontása, ami a tanításokban, az ősi tanításoktól kezdve a család, a tisztelet, a gyerekek és szülők, a nagyszülők, ami egyre jobban egyébként elmegy egy nem jó irányba, én ezt tapasztalom, főleg a közmédia és a például a Facebook, a közösségi oldalak, a YouTube-on is nagyon sok olyan impulzust kapnak a gyerekek és felnőttek is, ami egyszerűen egy olyan fajta kódolást hoz bele az emberekbe, hogy nincs meg a tisztesség, nincs meg a szeretet, nincs meg a tisztelet egymás iránt, és én ebben gondolom azt, hogy nagyon-nagyon fontos a kapcsolatoknak a jelentősége, és vissza kell találni ahhoz, hogy igenis a párkapcsolatok nagyon fontosak, olyan párkapcsolatok, olyan egyének, olyan férj és olyan feleség, olyan férfi és olyan nő, akik valóban egy olyan mintát, egy olyan energiát tudnak átadni majd a gyereküknek, ami tényleg egy jobb világot tud eredményezni. És én ebbe gondolom azt, hogy nagyon nagyot kell változni a világnak, a világ emberiségének, mert ez most nem olyan.
Többször kiemelted, hogy a gyerekek mennyire fontosak, hogy ők az új generáció, ő az új nemzedék, hogy bennük van a jövőnk, őket kell jól megtanítani, vagy a helyes úton terelgetni. Hogyan látod most az új generációt, tehát milyen változások vannak bennük? Sokan mondják, hogy ugye nehezebb megtartani a figyelmüket, hiszen már az online világban nőnek fel, tehát kapnak egy virtuális teret, ami egy harmadik szint, vagy egy új dimenziót nyit meg itt a anyagi világ, a szellemi világ, és még itt az anyagi világban is van egy új csatorna, ami hát nem tudjuk, hogy hova vezet. És te ezt hogy látod, hogy ez mennyire jelent nagy veszélyt, illetve lehet-e jól használni mondjuk az internetet?
Én azt gondolom, hogy mindennek van egy jó és egy idézőjeles rossz oldala. Mindent lehet jóra is és rosszra is használni, de amikor valami túlmegy egy bizonyos határon, azzal ott már probléma van. És én azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban olyan mértékű nagy változás, olyan mértékű nagy technológiai fejlődésbe kerültünk bele egy olyan spirálba, ami ugye nem tűnik úgy, hogy megállna, vagy stagnálna, hanem egyre durvább és durvább lesz. Ami viszont a hagyományoktól és az egyszerűségtől elszakította az embereket. És én azt gondolom, hogy az egyszerűség, mint ahogy van ez a mondás is, hogy az egyszerűségben rejlik a nagyszerűség. És ha visszagondolunk például a gyermekkoromra, vagy gyermekkorunkra, akkor ott azért színes tévé volt, nem volt internet, nem volt ennyi laptop, nem voltak telefonok, ugye, csak a nagyon magas körökbe, amit még mi sem ismertünk valahol külföldön. Nem, hogy okostelefon és mindenféle tabletek. Most már ugye hologramos kivetítések vannak, illetve nagyon-nagyon érdekes technológiák. És akkor jobban megvolt ez a kapcsolódás. És ugye ahogy ez bejött, ez a okostelefon és internet párosodás, én azt gondolom, hogy ez a kettő, amikor kapcsolódott, az volt az egyik legrosszabb az emberiség számára, fiatalok számára, mert sajnos a nagy százalék, én azt veszem észre, hogy ezt nem jóra használja. És amit mondtam is, hogy a szülők túlzásban nem figyelnek oda, és túlzásban felelősségmentesen nevelik a gyereküket, sokszor oda sem figyel rájuk, ezáltal jön ez létre, ami most van. De lehet jóra használni, én a tőlem tehető legtöbbet megteszem is úgy, ahogy lehet. Vannak bizonyos szempontok, ugye, amit az ember az élete miatt, a munkája miatt, a üzenete miatt, vagy amit át szeretne adni, akkor ezt lehet jóra használni, egy YouTube csatornát is például, egy videót, egy Facebook profilt, bármit, de ez a ritkább sajnos. Én azt gondolom.
Én nekem is az a megfigyelésem, hogy így a fiatalok, illetve sokan mondjuk az online világot csak az elme táplálékául használják, hogy valami szórakoztassa az elméjüket, de elfelejtjük, hogyha csak az elménkre helyezzük a hangsúlyt a földi létünk irányítójára, akkor pont a szellemi kapcsolataink fognak elbukni, vagy abban hiány szenvedni, hogy az égi vezetés és a Istennel való kapcsolatunk nem lesz olyan erős, és talajvesztettekké is válhatunk ilyen módon. És még azt kérdezném így a második műsor végére, hogy a visszajelzések, talán a visszajelzések az, amiért csinálják a fiatalok, hogy legyen valami visszajelzés az ő életükben, és hogy neked ez a visszajelzés, ez hogyan lehet jól kezelni, hogy ne szálljon el az ember, de mégis kell az, hogy lássa, hogy jót tesz a világban, és hogy van ennek eredménye.
Amit említettem is a beszélgetés során, hogy az embernek, aki azt mondja, hogy ő valóban segít, és ő valóban egy ilyen feladata van, és érzi is ezt magába, annak az embernek el kell jutni arra a szintre, hogy ugye függetleníti magát. Függetleníti magát ilyen szempontból is attól, hogy ő verné a mellét, hogy mit ért el, és hogy ő már hol tart. És amit említettem is, hogy van ez a sáv, ami mindenki halad. És ezen a sávon ez minden egyes ember nem különb a másiktól. Szóval teljesen ugyanaz a minőség, ugyanaz a rezgés, ugyanonnan indult, és ugyanoda tart. És itt az üzenet ennek az egésznek, hogy a fizikai, illetve lelki dolgoknak a kettősségét kell párhuzamosan vinni. Amikor valaki, mondjuk gyógyítói tevékenység, vagy egy olyan segítői munkát végez, akkor neki emberi mi voltában is haladnia kell, és helyét kell állnia, és hitelesnek kell lennie, a tehetségében is úgy kell működnie, ahogyan, illetve az ő hétköznapjaiban. Szóval nagyon sok olyan nem hiteles ember tapasztalok, és mindenféle területen az életben, aki ugye bort iszik, vizet prédikál, de hogy én azt gondolom, hogy az embereknek ezt úgy kell megvizsgálniuk, hogy az érzés által, a szív által, a szívlencsén keresztül, hogy valóban arról az adott szeméről mi jön le, illetve hogy ő hogyan éli az életét, mondja, vagy valóban azt is teszi. A tettek és a gondolatok, az érzéseknek az összhangjáról van szó. És itt ez a legfontosabb szerintem, hogy azonosak legyünk, önazonosak legyünk, amit csinálunk, és csak azt tegyük, ahogyan. És ha ez így van, akkor az ember nem tud elszállni. Mert például az én életemben is tudom, hogy honnan indultam. Voltam diplomával közmunkás is, hogy egy kis személyeset említsek, de a hit, ezért is mondom ezt itt a vége felé, hogy a hit az elejétől kezdve az életemnek. Úgy gondolom, hogy nincs olyan, hogy készen van valaki, hanem folyamatosan úton van. És megtartott, és megerősített, és most viszont a hitem tartott meg annyira, hogy azt csinálom, amit szeretek, és úgy, ahogyan, és segíthetek másoknak.
Köszönöm szépen, innen folytatjuk még majd a beszélgetést veled a harmadik részben. Most a elmúlt percekben beszélgettünk a kapcsolatokról, hogy mennyire fontos a család szerepe az életben, hogy legyünk együtt, és hogy a Szent Háromság is tulajdonképpen ezt példázza, és hogy ne engedjük, hogy a virtuális világ ezeket megtörje vagy felbontsa, hanem használjuk azokat is jól, hiszen ott is tudunk adni az embereknek, és nem csak az elménket szórakoztathatjuk vele. Tóth István életútját járjuk körbe, aki festőművész, és nagyon fontos az ő életében a hit. Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Tóth István festőművésszel Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.